9. fejezet. Az apa vizsgáztatta a gyereket, mi alatt anyja öltöztette. Szóval most hova megyünk? Beri hercegnő őfenségéhez. Helyes. Kinek a leánya a hercegnő? A nápolyi trónörökösnek. És ki volt a férje, akit 4 évvel ezelőtt megöltek az operában? Berri hercege Artois grófjának a fia. Ez az Artois gróf is ott lesz a hangversenyen. Jól van. Ki ez az Artois gróf? 15. Lajos egyik unokája. Másik unoka volt 16. Lajos, akit giotinon kivégeztek a Gréf téren, amit tegnap mutattál meg nekem. Annak a fia volt az a kisfiú, aki 10 éves korában meghalt. 17. Lajos. És a 3. unoka, a mostani király, 18. Lajos, az is ott lesz most a hercegnőnél. Kitűnő most, de figyelj, ha a jelenlegi király 18. Lajos őfelsége meghal, akkor ki lesz a király? Akkor Artois grófja lesz a király, akinek a fiának az özvegyéhez megyünk, és akkor a trónörökös a hercegnő fia lesz. Kitűnő. Kik lesznek ott tehát a hangversenyen? A francia király, a leendő francia király és az azután következő francia király. Akihez pedig megyünk, az a leendő nápolyi király leánya. Hát úgy szedd össze magad. A gyerek nem volt nagyon izgatott, de anyjának reszketett a keze, amikor fésülte. És az apa is kurtákat, szigorúakat köhécselt, és szigorúan nézett körül, mint nagyon ideges és lámpalázas pillanataiban szokta. Mikor a kocsiba ültek, izgatottan nézte végig a kottákat, megvan-e mind, és az úton még egyszer alaposan kioktatta a fiút, hogy csak az öreg királynak kell azt mondani, hogy szír, a többinek mindnek azt, hogy votre altesse. A palotában már úgy ment minden, mint a karikacsapás. A bejáratnál a katona lakájnak adta át őket, az vezette lépcsőkön és folyosókon, majd átadta őket egy szánt segédnek. Így mentek kézről kézre, míg nem egy rokokó bútorzatú kis terembe jutottak, ahol várniuk kellett. Végre bejött egy magasrangú katona. Az előbb végignézte ruházatukat, aztán megszólalt. Ön az atya? Igenis, én vagyok szolgálatjára. Ezen az ajtón fognak bemenni. Rögtön belépés után mélyen meghajlanak őfelsége és társasága felé, akik balról fognak ülni. Aztán nagyon vigyázva arra, hogy mindig arcot fordítsanak őfelsége és őfenségeik felé, közelednek a hangszer felé, amely jobbról lesz elhelyezve. 10 lépés után ismét mélyen meg kell hajolni, akkor elfoglalhatják helyeiket a hangszernél. Míg a gyermek játszik, ön ülhet és forgathatja a kottát. Mikor a gyermek befejezte a játékot, ön rögtön feláll, és a zongora mellől nem mozdul. A gyermeket esetleg odahívják és megszólítással tüntetik ki, ön azonban akkor is mozdulattanul állva a zongoránál maradt. Pontosan megértett engem, igenis szolgálatjára. A katonatiszt még egyszer végignézte őket vizsga szemmel, aztán intvén, hogy csak várjanak, eltűnt egy másik ajtón. Vártak, egy lakály állott még rajtuk kívül a szobában, mint néma, mozdulatlan és gőgös szobor. Egyszerre beszólt az előbbi katonatiszt. Most, gyorsan! Ugyanebben a pillanatban kitárult az ajtó. Ők beléptek a tükörsima parketten, előírás szerint elvégezték a kétszeri meghajlást, és odamentek a zongorához. Az apa felrakta a hangjegyeket a tartóra, a gyerek ez alatt kíváncsian odapillantott hallgatóságára. Sem koronát, sem palástot nem viseltek azok. 2 öreg katona ült aranyos székeken, egy egészen fiatal hölgy és 2 kisbaba. Az egyiknél óriás játékpojáca, de akkora, amilyet a zongora művész még sohasem látott. A gyerekek kedveseknek tetszettek, tátott szájjal bámulták őt, szép fiatal anyjuk pedig nyájasan, bátorítóan rámosolygott. Ő visszamosolygott. Aztán megdörzsölte 2 kezét, ahogy újabban játszás előtt megszokta, Ott tartott a kisé a billentyűk felett, majd lecsapott. Játszott. A kottába nem pillantott egyszer sem, arra nem volt szüksége. Remegő apja olyan ügyetlenül forgatta, hogy a kották kezdtek lecsúszni, és az ilyet ember dermedten kapott utánuk. Ő nem figyelt oda. A családra pillantott. Barry hercegnő biztató, kedves mosolyával találkozott megint, és ő megint nyájasan visszamosolygott. Az öregebbi katona, aki maga volt 18. Lajos, minduntalan lehunyta a szemét. Törődött betegember benyomását tette, aki félig szundikál, félig a zenére figyel. A másik öreg katona helyeslően bólintgatott. A kisgyerekek hallgatták a muzsikát, és olykor hangosan szólni kezdtek, de anyjuk lepisszegte őket. Az első szám véget ért. Artois grófja kegyesen bólintott, és így szólt: bravo, ez óriási! A király kinyitotta a szemét, és lustán kényszeredetten bólintott maga is. Barry hercegnője ránevetett a művészre, és tapsolt. A két kisgyereknek ez tetszett. Ők is tapsolni kezdtek tömzsi kezükkel ügyetlenül. Jött a második szám, aztán a harmadik, ennyi volt a megállapított műsor. Liszt Ádám azonnal felpattant, az utolsó akkord még el sem hangzott. Megállt a zongora mellett, mint a cövek. Felállt a zongora művész is. Artois grófja és Barry hercegnője pár halk mondatot váltottak. Gyere ide, kicsi, szólt a fenséges asszony, Artois grófja óhajt beszélni veled. A gyerek odament, Artois grófja vékony, borotvált arcú, fehérhajú ember volt. Odahúzta a gyereket a két térde közé. Hát ez egyszerűen hihetetlen, amit csináltál. Én jól értek a zenéhez, és soha még így senkit zongorázni nem hallottam. Szeretnék neked valami örömet szerezni. Kérd tőlem valamit, amit nagyon szeretnél. A zongoraművész azonnal a játék pojátszára tekintett, amelyet a 4 éves kisfiú tartott az ölében. Szeretném azt a Policinelli. Artois grófja és Barry hercegnél szívből nevettek. 18. Lajos őfelsége is elmosolyodott. Bordeaux hercege Chambord grófja pedig rémülten szorította magához a bábút, és anyja szoknyájához húzódott. Az 5 éves kis hercegnő is ellenségesen pillantott az idegen fiúra, aki az ő játékukat el akarja venni. Az nehéz lesz, mondta nevetve Artois grófja. Láthatod, mennyire megijedt a bordói herceg, hogy elvesszük tőle. Na, menj csak szépen haza, majd küldök neked ilyet. De még visszatartván az induló gyereket felséges bátyjához fordult. Mit szól ehhez a tüneményhez, szír? Az öreg király mozdulatlan arccal szólt. Hallatlan, valóban, nagyon fáradt vagyok. Barry hercegnője, aki szorgosan leste pillanatonként a két öreg katonát, azonnal hátra intett. A háttér megelevenedett, és két eddig láthatatlan lakály lépett elő. Artois grófja nagy tisztelettel felpattant, még nagyobb tisztelettel felpattant a hercegnő. A lakályok megfogták azt a karosszéket, amelyen a király ült, és fordítani kezdték. Most tűnt ki, hogy a király tolókocsiban ül. Két lábaszárát, amelyeket térdig pirosbársony lábszárvédő takart, a tolószék zsámolyán nyugtatta. Viasszerű, nagyorrú arcában már is lehunyódott a szeme. A királyt kitolták, a család kikísérte. De Barry hercegnője az ajtóból nyájasan búcsút intett a csoda gyermeknek. A szobában egy pillanatra csak az 5 éves kislány és a 4 éves kisfiú maradt. A kisfiú messzire húzódva szorongatta bábúját és nővérébe kapaszkodott. Liszt Ádám előlépett, és kézen fogta fiát. Megállt, és mélyen meghajtotta magát a fenséges gyermekek előtt. Aztán kimentek. Az ajtón túl az apa azonnal rászólt folytott hangon fiára. Meg vagy te őrülve? Miért nem hajtottad meg magad ő fenségeik előtt? Hát borzasztó, hogy sohasem vigyázol. De a jelenet nem tarthatott tovább, Az előbbeni katonatiszt odalépett, és egy piros selyem erszényt nyújtott át Liszt Ádámnak, a hercegnő őfensége megbízásából. Azzal intett egy lakájnak, és elment. A lakáj kivezette, másnak adta őket. Ismét kézről kézre jutván értek a palota kijáratához, ott nem találták bérkocsijukat. Helyette udvari hintó várta őket. Az ajtó kitárult, egy lakája címet kérdezte, és csak hamar csattogva repült velük a díszes fogat, a Téli utcán. Még aznap este udvari alkalmazott kopogtatott náluk. Két óriási pojácát hozott Artois grófja megbízásából. Érát pedig, akihez minden nap kétszer is átmentek, ezt mondotta. Az orleáni herceggel rendben lesz a dolog, de erről részletesebben kell beszélni. Nem árt, ha az én kis barátom is hallja, amit mondok. Ismerniük kell a párizsi politikát, hogy a meghívások között eligazodjanak. És hosszú magyarázatot tartott az ultrákról és a liberálisokról. Az ultrák a szélső jobboldali királypártiak. A liberálisok az orleáni hercegben látják vezérüket, és a régi merev rendi hagyományok helyett egy kis szabadabb levegőt követelnek a közéletben. Napóleon már rég a múlté, és a királyság már régóta nem szolgált semmi közéleti izgalommal, a kedélyek már mozgolódnak. Előrelátó ember meggondolja, hogy hova álljon, mert politika nélkül Párizsban közéleti karrier nincs. Ön milyen pártállású ember? Kérdezte erősen gondolkozva Liszt Ádám. Édes Istenem, hát nekem még a boldogtalan Mária Antónia volt a jó akarom. Szeretett énekelni szegény. Kisterjedelmű hangja volt, még a mezzó magasságokat sem bírta. Én aztán csináltam neki egy zongorát, amelynek egész billentyűzete egy fél hanggal, egy egész hanggal, vagy éppen másfél hanggal transponálható volt lefelé. Így a királyné eredeti hangnemben énekelt, és mégis jobban mélyebben, meg is jutalmazott. Az ellenségeim azok tönkre akartak tenni. Abban az időben iparosnak valamilyen C-be kellett tartoznia, mivel a zongora és hárfagyárosok gyöngyházberakást is csináltak a hangszereken, hát nem találtak más C-het maguknak, mint a legyező készítőket, mert ezek is gyöngyházzal dolgoztak. Mind beléptek abba, én nem. Mikor pedig az én első pianoforte zongorám mind agyonverte őket, bepereltek. A törvény betűje szerint igazuk volt, nekem be kellett volna lépnem a C-be. A per felment a királyig, és Mária Antónia segített rajtam. 16. Lajos szegény az én javamra döntött. Ezzel a pályámat, a munkámat, a vagyonomat mentette meg. Én már csak ehhez a családhoz tartom magam. Örvendek, hogy ezt hallom, magam is idehúzok. Ha a Párizst és Londont megjártuk, úgyis vissza fogunk menni Bécsbe, ott is, Pesten is az arisztokrácia teszi az országot. A fiam érdeke az, hogy az arisztokrácia jó indulatát el ne játszom. Ugyan? Mit? Vissza akarnak menni Bécsbe? Igen, Bécsbe és Pestre. A birodalom fővárosa Bécs, de a magyar arisztokrácia szereti, ha Pest is kap valamit. Mi onnan valók vagyunk. A feleségem képtelen idegenben élni. Én sem érzem jól magam örökké külföldön. Eleinte azt hittem, hogy a konzervatuár miatt évekig itt kell maradnunk. Most látom, hogy erre akkor sem lenne szükség, ha lehetne. A szándékom az, hogy itt és Angliában learatjuk a lehető hangversenyeket, aztán visszamegyünk. Ha Beethovennek jó Bécs, hát akkor nekünk is jó. A gyerek erősen figyelt. Csak így szokta megtudni apja szándékait, vele apja nemigen tárgyalt főben járó dolgokról. Én nem szólok bele, szólt Érard, mindenki ott lakik, ahol jól érzi magát. Hát, mondd csak, gyerek, hogy mennek a leckék PR-mesterre? A fiú tekintete felvillant. Nagy újságban, Érard bácsi. Per annyira megvan elégedve, hogy szeretné, ha operát komponálnék. Micsoda? Igen, a papának is mondta, azt mondta, hogy a fantáziálásomból ítélve nyugodtan megpróbálhatom. Ő majd szerez szövegkönyvet, megígérte. Valami, hogy is hívják, papa, nem emlékszik. Télón. Igen, egy Télón nevű írótól fog nekem szövegkönyvet kérni. Már jutott is eszembe egy pár dolog. Eljátszom. Sietett a zongorához, amelynek az elmúlt napok alatt minden titkát kitanulmányozta. Megnyugodva jött rá, hogy ezen is csak úgy kell zongorázni, mint a régieken, de a billentésben ki lehet hozni egy pár nagyon szép és új dolgot. Ezek az új dolgok beleillettek abba, ahogy eddig zongorázott, és mivel az új találmány nem borította fel minden eddigi tudását, most még biztosabban és még nagyobb kedvel játszott, mikor csak hozzáülhetett. Nem múlt el nap, hogy valamit ne haladt volna, még most is, amikor már senki sem játszhatott nála jobban, és néha maga is elhűlt, ha homályosan megsejtett, hogy mennyi minden van még előtte játék a fejlődésében. De elhűlt vele együtt új mestere Pér is. Tőle nem zongorázni tanult, hiszen inkább ő taníthatta volna a tanárt, hanem zeneszerzési órákat tartottak. Pér többet tudott, mint Salieri. Csupa tűz és láng lett a fiú. Szüntelenül ellenpont képletek jártak a fejében, valósággal falta az új anyagot és folyton komponált. Emberi hang dúdolt a lelkében zenekari kísérettel. Akármire gondolt, az most csak egy módon volt kifejezhető, énekkel és zenekarral. Most is tehetetlen kis gyerek hangján nagy áriát próbált fújni, és bosszankodott, hogy nem képes saját zongorájával saját játékát el nem nyomni. De azért nagyon megdicsérték, újra játszották, biztatták. Mit szól a fiához, Liszt úr? Kérdezte az egyik Erard kisasszony elragadtatva. Nagy gond, ezt kérem. Folyton tanulmányozom, hogy milyenek a Cotta kiadási viszonyok itt Párizsban. Azt hiszem, Londonban jobbak. Egyelőre nem adatok itt ki semmit. Londonban alig, hanem sokkal jobb üzletet csinálok. Van már a fiúnak leírva több ilyen áriája. Jaj, sok gonddal jár ez a mesterség. Az osztrák és magyar mágnásoktól kapott ajánló leveleket már mind széthordtam az itteni arisztokráciánál. Most majd jönnek a meghívások, hát nem marad nekünk időnk még aludni sem. Az apa aggodalma gyorsan valóra vált. Az első meghívások befutottak. Charette gróf és neje, de Lucigny Fokny és neje, és külön udvari ember hozta a nagy meghívást, új évnapján délben az orléáni herceg és neje hallani óhajtják a csodagyermek játékát. 1824. január 1. Nedves, ködös téli nap. Liszt Ádám és fia Hintóban robogtak a Palais Royalhoz, ahol az orléáni hercegi pár lakott. Útközben megint vizsga folyt a magas családról. A fiúnak tudnia kellett, hogy ahová mennek, az a Bourbon család fiatalabb ága, mert az orléáni hercegek 13. Lajos második fiától származnak, a királyi ág pedig az első fiútól, 14. Lajostól származik. Ennek a jelenlegi hercegnek az apja volt az a híres Ézsali T. Fülöp, akit a nagy forradalomkor kivégeztek. Érted már? Értem, felelt a gyerek, pedig ezt már nem értette. De nyugodtan felelhetett így, apja túlozta a társalgási lehetőségeket. Ebben a palotában egészen másként fogadták őket, mint Berri hercegnőnél. Sokkal kevesebb volt a ceremónia, és előbb nem oktatták ki apját az udvari viselkedésre. Nagyobb társaságot találtak együtt. Ott volt a hercegi család, a herceg maga, testes, kövérarcú, polgárias viselkedésű ember, a szintén telt termetű hercegasszony, továbbá Adelaide hercegnő, a ház fenséges urának nővére, és 6 gyerek a 14 éves fiútól lefelé. De a családon kívül még hölgyek és urak, az urak mind polgári ruhában, és ima a hölgyek közt egy meglepő ismerős, Barry hercegnője. A hangverseny is másként folyt le, mint a királyi családnál. Erősen tapsoltak. Egy úr a harmadik szám után oda kiáltott, valami glukkot kérünk. Glücknek, mondta minden esetre. A gyerek kérdően pillantott az orleáni hercegre, aki bólintott. Ha Monsieur Guizot glukkot kíván, játsszál glukkot. A gyerek játszott glukkot. Megint nagy tapsot kapott. Közben az orleáni herceg odajött a zongorához, mások is fesztelenül odaléptek, polgári ruhások is. A hölgyek között ott volt Barry hercegnő. Az apa észrevétlenül meglökte a fiút, aki rögtön tudta, hogy ez mit jelent, illedelmesen meghajtotta magát. Hálásan köszönöm fenségednek a szép játékokat. Örültél neki? És mindjárt az orleáni herceghez fordult. Képzeld, Louis bácsi, mikor nálunk játszott a fiam, Policinelléjét akarta. Apósom küldött neki 2 másikat. Majd én is küldök neked, szólt a herceg. Kis kör alakult körülöttük. Lehajoltak hozzá. Az orleáni hercegnő is megcsókolta, Adelaide hercegnő is megcsókolta. Beszélgettek, s ekkorra a herceg Liszt Ádámhoz fordult, és németül szólította meg. Önök osztrákok, mint hallom. Igen, fenség, hebegt az apa, magyarok vagyunk. Csodálkozik, hogy milyen jól beszélek németül. Mit akar, számkivetésem alatt tanár voltam a Reichenau Akadémián, aztán jó darabig laktam Hamburgban. Mikor jöttek el Bécsből? Ott tanult a fiú? Az orleáni herceg és Liszt Ádám elkezdtek beszélgetni. A gyereket az orleáni hercegnő és Barry hercegnője odavezették a ház gyermekeihez. Hajtsd meg magad szépen Chartres hercege és a hercegnők előtt. Meghajtotta magát. Elfogódottan és kíváncsian nézett a 14 éves fiúra. Az is ő rá. Szerette volna megszólítani a kis herceget, és a hercegségre vonatkozólag sok mindent kérdezni tőle. Az is szerette volna megszólítani őt, de zavartan hallgatott mind a kettő. A kis hercegnők titokban összevihogtak. Itt 100 frankot kapott Liszt Ádám, Barry hercegnétől 150-et kaptak. Már ez is nagy öröm volt. És bár innen nem udvari fogat vitte őket haza, az apa hazamenet rendkívül vidám volt, sőt, közlékeny is. Ezek más emberek, mondta a kocsiban. A herceg rendkívül kedves. Mégsem tréfa az, hogy 13. Lajos ükunokájával beszélgettem. Ugyanaz a vér. Az apa hangjában volt valami, amitől a gyerek kellemetlenül kapta oda a fejét. Kínosan esett neki az a kicsinyes hiú öröm, amely apját a hercegi kegytől eltöltötte. Magában úgy gondolta, hogy ez gyerekes dolog, de nem szólt semmit. Lesz most meghívásunk elég, mondta az apa, ha ennek a 2 előkelő meghívásnak híre megy. Az minden országban úgy van. A főnemesség töri magát azután, amit a dinasztia csinál. Pedig már eddig is sok a dolog. És még angolul is fogunk tanulni. Angolul is? Természetesen. Ha Angliába akarunk menni, tudnunk kell angolul. De hogy ez a herceg, hát hogy ez milyen kedves ember, alig várom, hogy anyádnak elmondjam. Ha csak arisztokraták kellettek Liszt Ádámnak, abban már másnaptól kezdve lehetett része elég. Az első héten 3 meghívása volt, a második héten 5, a harmadik héttől kezdve soha egyetlen napjuk nem maradt üres. Szinte napról napra ugrott felfelé a gyerek hírneve, mégpedig nem pontos nevén, hanem Litz néven. Hogy a különben nem nehezen olvasható nevet miért változtatta meg a párizsi közhasználat, és miért nem ment rá ugyanazon franciák kiejtése a Lisztre, akik a Piston, Baptiste, Bistre szavakat kitűnően kimondták, azt nem lehetett megérteni. Ők egy ideig küzdöttek ellene, és kijavították a Liszt Lisztre. De a közhasználat erősebb volt, mint ők. A gyereken rajta maradt, hogy le petit Lisz, ez többé senki le nem vehette róla. A kis Lisz hamarosan viszont látta Rossinit. A híres olasz nem régen jött ide Londonból, és átvette a Teatro Italien igazgatását. Az olasz opera nagy divat volt Párizsban, és az előkelő házak ehhez az intézethez szoktak fordulni, ha nagy estéjeiken zenei műsorra volt szükség. Ilyenkor csak közölték Rossinival, hogy mennyit szánnak a műsorra, és milyen szerű számokat akarnak, a többi az ő dolga volt. Kialkudott a szereplőkkel, idejében megjelent velük a háznál, leült a zongorához, és végig kísérte, igazgatta, rendezte a muzsikát és éneket. Aztán megkapta a pénzt, és a művészek eltávoztak, vagy, ha a ház úrnője nagyon kegyes volt hozzájuk, ott maradhattak enni is, de nekik külön terítettek, mert az urak asztalához zenészeket nem lehetett ültetni. Ezt a gyerek Montmorency Matignon hercegnő házánál látta először. Ott látta viszont Rossinit. Őt maga a hercegnő hívta meg Rossini rendezésétől függetlenül. De minden esetre Rossininál kellett jelentkeznie. Az olasz maestro hangos örömmel ölelte magához a gyereket. Kikérdezte, hogy mi minden történt vele a bécsi hangverseny óta, Liszt papa pedig a londoni viszonyokról faggatta az olaszt. De aztán megkezdődött a műsor, nem értek rá társalogni. És mikor a műsornak vége lett, a művészeket külön asztalhoz vezették, ahol terítve volt számukra, a kis Liszt azonban a hercegnő magával vitte az urak asztalához. A gyerek visszanézett, hogy apja hol marad, de Liszt Ádám már ment Rossiniékkel a művész asztalhoz. Eszébe se jutott, hogy fiával tartson. A fiú otthon szóvá tette a dolgot. Megalázónak érezte, hogy apját nem ültették a háziak társaságába. Liszt Ádám kinevette, gyerek vagy még, ezt te nem érted. Ennek így kell lenni, ez a világ rendje. De mi nem vagyunk olyan emberek, mint ők, nem hát. A művész kívül van a társadalmon. Nincs sem az alján, sem a tetején, csak éppen kívül van rajta. De akkor engem miért ültetett oda? Montmorency hercegnő még meg is dicsért, hogy milyen szépen eszem. Ó, te csacsiát, oda vittek, hogy kényeztessenek és mókázzanak veled, amit különben nem nagyon szeretek. Majd ha egy pár évet nősz, és nem leszel kisfiú, te is oda kerülsz a macska asztalhoz. A gyerek hevesen rázta a fejét. Nem, én oda nem ülök. Ha nem adnak helyet maguk között, akkor inkább szépen elmegyek. Macska asztalnál én nem ülök. Majd meglátja papa, hogy engem bevesznek maguk közé. Engem mindenki szeret. Már megint ilyen elbizakodottan jár a szád. Pedig már hányszor megmondtam, hogy légy szerény, nagyon a fejedbe szállt ez a sok kényeztetés. A fiú hallgatott, de magában azt gondolta, hogy hiába ő csak ugyan mindenki szereti. Az öreg Érárd valósággal a saját fiának tekinti. Beri hercegnő már másodszor akarja meghívni, és itt van az öreg Noale Marki. Arról mindenki azt mondta, hogy sötét, embergyűlölő, nem akar beszélni senkivel. Őt mégis mennyire megszerette. Hosszasan beszélget vele, magyaráz neki mindenféle érdekes művészi és tudományos dolgokat. Sőt, a jövő héten elviszi a Louvre-ba, hogy ott a leghíresebb festményeket megmutassa és megmagyarázza neki. Vagy itt van Rouen, a festő. Külön eljött az Angleterre szállóba, hogy őt lerajzolja, és folyton dicsért, hogy milyen finom arca van. Azt mondta, hogy a képeket sokszorosítani fogják, és kiteszik a kirakatokba. Vagy itt van Théolon, a színműíró. Meghallgatta a játékát, és rögtön kijelentette, hogy opera szöveget fog neki írni. Másnap eljött egy de Rancé nevű kollégájával, hogy az is meghallgassa. Ketten írják a szövegkönyvet, és már dolgoznak is rajta. Vagy itt van Kerjúters, az angol nyelvmester. Nem azt mondta, hogy életében ritkán találkozott ilyen nyelvtehetséggel? Miért nem mondaná, hogy ott mindenki szereti, amikor ez igaz? Nem vitatkozott apjával mégsem. Valami idegenséget érzett iránta. Gyakran elnézte észrevétlen, mikor apja nem vette észre, hogy a fiú figyeli. Nézte homlokát, erős orrát, a csontoknál széles arcát. Önmagát kutatta benne, de nem találta. Jobban is szerette nem találni. Nem akart hasonlítani ehhez az emberhez, aki olyan alázatos természetű, aki az előkelő gőgébe olyan könnyen belenyugszik, aki reszket az örömtől, ha egy arisztokrata szóba áll vele. Az én apám nem büszke, gondolta magában, de én büszke vagyok. És noha az engedelmes tiszteletről apja iránt sohasem feledkezett meg, szíve melegségével egészen anyjához fordult, ehhez a szelíd, hallgatag asszonyhoz, aki nem gondolt se hercegekkel, se estélyekkel, csak a fiával törődött, babusgatta, kényeztette, szombatonként meleg vízben saját kezűleg megfürdette, és a haját minden nap maga fésülte meg. Anya és fia közt az ellágyult érzelmesség titkos cinkossága szövődött, és az apa egyre gyakrabban emelt szót, hogy ne érzelekjenek. Legalább neked volna eszed, mondta haragosan az asszonynak, hogy ne kényeztetnéd. Rossz nézni, hogy a hölgyek mit csinálnak vele az előkelő házaknál. Ölbeveszik, simogatják, nyalják, mint valami kiskutyát a vénkis asszonyok. Hát teljesen tönkreteszik. És ráadásul itthon még te is rontod nekem. Egy szép napon megunom, és akkor baj lesz. Szinte úgy látszott, hogy az apa saját fia sikere ellen érez magában. Minden újabb dicsőséget egyre mogorvábban vett tudomásul. A Rohan képet csak ugyan részbe metszették, és egy szép napon a nagyobb kirakatokat elárasztotta a gyerek ábrázata. Az anya mindenféle ürügyek alatt lement az utcára, hogy ott minden kirakatnál megálljon, és mindegyiknél külön megnézze gyermekét. Mire hazament, 2-3 új csomagot talált otthon. Az előkelő hölgyek elárasztották a fiút játékokkal, édességekkel. A sok holmit már nem volt hova rakni. A zongoraművész kikutatta az ajándékokat, kis darabig eljátszott velük, aztán többé ügyet sem vetett rájuk. Inkább a zongorához ült és komponálgatott. Az apa most is maga eszelte ki fia szerepeltetésének terveit, és az újságokat a gyerekkel is csak az utolsó pillanatban rendeletileg közölte. Így adta tudtára azt is, hogy első nyilvános hangversenye március 7-én lesz, mégpedig len az operában. Soha ez még nem történt meg, soha az előkelő udvari színházat nem adták még oda ilyen célra, kivált idegen származású művésznek nem. Most a magyar fiúnak ideadták. A döntő szót maga a király mondta ki. Tégy ki magadért, fiú, mert az intrikák erősen megindultak. Sokan dolgoznak ellenünk, és igyekeznek hangulatot csinálni. Ha csak egy kicsit is elhagyod magad, most kivégeznek. A liberális lapok úgyis szeretnének rosszat írni, ha lehetne, csak az alkalmat lesik. A fiú csak hagyta beszélni apját. Udvariasan azt felelte, hogy majd igyekszik, de magában nagyon unta az ilyen sötét jóslatokat. Hogy mennyire tud zongorázni, azzal tisztában volt, és nyugodtan, majdnem unottan nézett szembe bármilyen felelősséggel. Amikor a hangverseny napja elérkezett, Párizs már tele volt a hírével. A lapokat meg sem kellett kérni, hogy emlegessék kissé a hangversenyt, írtak maguktól is, mert a kis licc izgató és érdekes téma volt. Az opera teljesen megtelt, a műsoron csak egy kis opera szerepelt, a Pesiello Nina című darabja, és utána a Csoda gyerek. Az operát a kulisszák mögül hallgatta a kis Litz. A főszerepet a nagyszerű Giuditta Pasta énekelte, aki szerette a fiút, és iránta való szívességből lépett fel. Hallgasd ezt a hangot, magyarázta Per, aki ott állt vele a kulisszák mögött, és most is oktatta. Ez ma a világon a legnagyobb hang. A terjedelme hihetetlen. A kis A-tól a három vonalas D-ig tud énekelni. Most figyeld. Hallod, hogy köti? Ez az, amire tegnap tanítottalak. A gyerek mindenre figyelt és komponálni tanult. Ezer dolog volt itt, amit fürge figyelemmel szívott magába. A zenekar egyes hangszerei mind külön színnel és kifejezéssel beszéltek hozzá, társításuk sokfélesége új és új árnyalatokat mutatott. A büszke hegedű, az ábrándos brácsa, az omlatak cselló, a szerelmes hárfa, a bánatos fuvola, a szenvedélyes bőgő, az izgalmas dob, mind külön egyéniségek gyanánt álltak eléje, hogy ismerkedjék velük. Külön tanulmányt kívánt Granénak, a karmesternek érdekes munkája. Ahogyan az egész zenekart együvé fogta, és két kezébe kapva saját tempója szerint lendítette előre, vagy tartotta vissza. Ahogyan az egyes hangszereknek beintett, a kellő pillanatban, ahogy mozdulataival színezett, tompított, izgatott vagy nyugtatott, az a fiú lelkes csodálatát ragadta meg. Az énekhang és a zenekar viszonya is kíváncsivá tette. Mindenre figyelt, mindent falt magába, hogy nem sokára ő maga kerül ki erre a színpadra, azt teljesen közömbösen hagyta. Apja idegesen járkált fels alá közelben. A perc elérkezett. A függöny felment. Ott állt a zongora háttal a közönségnek, hogy ő szemközt ülhessen a hallgatókkal. Robajló tapsfogatta, ez a divatos hírességnek szólt. Hummel egyik zongora versenyét játszotta. Maga élvezte legjobban, hogy milyen biztonsággal és lehetetlenséget nem ismerő tudással megy a játék. De alig játszott 20 taktust, a nézőtéren valami zavar hallatszott. A karmesterre pillantott, s látta, hogy az is hall valamit. A nézőtéren már több hang kiabált. Grané lekopogta a zenekart, és hátrafordult, hogy mi az. Zűrzavaros hangok hallatszottak, egyszerre négyen is beszéltek. Végre a földszint közepe táján felállt egy fiatal férfi, és hangosan így szólt. Fordítsák meg a zongorát, mert így a gyermeknek csak a fejét látjuk, pedig a kezét akarjuk látni. Erre morajló helyeslés támadt. A karmester tanácstalanul nézett fel a színpadra, de a függöny hirtelen lement. Liszt Ádám odafutott, és két díszletmunkást hozott magával. Kelj fel gyorsan a zongorát, megfordítjuk. Megfordították, a gyerek leült háttal a közönségnek, sőt, háttal a karmesternek. Hogy lesz ez, ha nem látja a karmestert? De már késő volt ezen tűnődni. A függöny megint felment, dörgő taps. A fiú megfordult ültében, és meghajtotta a fejét. Aztán még egyszer elkezdődött a zongora verseny. Noha a karmestert nem látta, ment minden rendesen. Végre a szerzemének az a része következett, ahol a zongora szabadon játsza a maga nagy szólóját, zenekari kíséret nélkül. Ebbe belefeküdt a fiú. Soha még egyformán nem játszotta kétszer. Most is kedvére gyönyörködött a játék hallatlan örömében, úgy hancúrozott a hangokon, mint fiatal delfinek a vizem. Hátában érezte a nézőtér megtöbbent csendjét. Végül befejeződött a nagy szóló, a ritornelnél a zenekarnak be kellett vágnia. De egyedül maradt zongorája hangjaival, a zenekar nem vágott be. Tovább játszott, és kíváncsian nézett hátra, hogy mi az ördög történt a zenekarral. És rögtön látta, mi történt. A zenészek, akik a próbán a szólót nem hallották, mert azt nem játszotta, valamennyien felállva bámulták a hihetetlen csodát, és úgy elbámultak, hogy elfelejtettek bevágni. Meghökkent arcok meredtek rá a zenekarból, és látszott ilyet kapkodásukon, hogy már ők is rájöttek mulasztásukra. Előbb egyik, majd a másik hangszer csatlakozott loholva, szégyenkezve a melódia vonalához. A csodagyermek megint hátranézett, és elnevette magát. A közönségen is morajló derű futott keresztül, mindenki észrevette és megértette, mi történt. A szám után olyan taps következett, amilyet még nem kapott soha sehol. Hosszú perceken keresztül csak hajlongott a súgójuk előtt. Már kezdte volna a következő számát, de nem lehetett. A taps változatlan erővel dörgött tovább. És ő csak hajbókolt, tovább mosolyogva az emberekre. Itt-ott ismerős arisztokrata arcokat fedezett fel, azoknak külön mosollyal és fejbólintással küldött üdvözletet. 10 perc is beletelt, míg megint leülhetett a zongorához. Fantáziául a Non più Andrei áriát választotta Mozart Don Juanjából. Most már nem a régi módon csinálta, hanem valóságosan komponált a zongorán. Annyira beleélte magát a dallamba, hogy mialatt játszotta, dúdolta is vékony gyerek hangján. Szétszette a dallamot részeire, összerakta megint, megkeverte, hol innen, hol onnan bújtatta elé, ellenpontos gyakorlatot tartott, végül kezdte felépíteni a befejezést, hogy egyre emelje, szélesítse. Biztos építő kézzel haladt a cél felé, a leütések erejét egyenletesen fokozta, s mikor mutatványa végére ért, a zongora dörgése összefolyt az egész ház riadalmas, hatalmas tapsával. A sikernek ezzel még nem volt vége. Most következett a Tour de Lodge. A páholyjárás Párizsban az a szokás járta, hogy a páholyokban ülő előkelőségek felcitálhatták magukhoz azt a művészt, akivel nagyon meg voltak elégedve. És a művésznek mennie kellett, hogy ezt a nagy kitüntetést megköszönje. Ment apjával együtt, aki nyilvánosan mindig kézen fogta. Egymás után kopogtattak be a páholyokba, ahová fiút megrendelték. Ő belépett, apja kimaradt, mert azt megmagyarázták neki, hogy ez nem etikettszerű. Bent a páholyban össze-vissza ölelgették és csókolták, majd szétszették és sikoltozva rajongtak érte. Mon petit cou, bianici, tu eti divin, tu sé. Zsebeit tömték volna nyalánkságokkal és pénzzel, de 3-4 páholy után már nem volt mit hova tenni. Apja minden zsebe dagadozott, mindkettőjük keze ragadt az olvadó csokoládéktól, és a gyülekező luidórok is maszatosak lettek a cukortól. Ő csak hagyta magát imádni, arcát már közömbösen tartotta oda a csókoknak. Merci bien, comtesse, merci bien, marquis, merci bien, duchesse. Vagy ha nem tudta, ki az, aki ölelgeti, merci bien, madame, és ment tovább. De 2 páholy között egyszer csak megállította egy pompás, méltóságos megjelenésű férfi. Állj meg, fiú! Én Talma vagyok. Hallottad már a nevemet? Természetesen. Az volt a nagy Talma, Napóleon hajdani barátja, a világ legünnepeltebb színésze. Ott áll dicsősége öntudatos ragyogásában, 60 éves férfi szépségének még alig kopott varázsával. Hangja fennen szárnyalt, még kötő szavai is olimpuszi módon zengettek, minden betűjét külön lehetett érteni, és ilyenek voltak mozdulatai is, kidolgozottak, kerekek, heroikusak, Rivaldához szokottak. Nézz a szemembe, gyermek! Látni akarom a tekintetedet. Igen. Igen, ez a lángelme. Félkarját magasra emelte a nagy művész, hangja új regiszterben zentült meg. Megjósolom, hogy nagy ember leszel. Most menj tovább. De előbb homlokon csókolta, aztán tovább vonult hatalmasan, mint egy klasszikus Cézár. A gyerek utána nézett, aztán apjához fordult. Miért mondta, hogy leszek? Még nem vagyok. Talán rosszul játszottam. Jól játszottál, csak nagyon szemtelen vagy. Na gyerünk, gyerünk, nem érünk rá. Járták tovább a páholyokat. Már két szolga ment utánuk, annyi volt a cukorka nyalánkság ajándék. Holt fáradtan értek vissza a színpadra, ott egész embercsoport várta őket. Kritikusok, rajongók, bemutatást esdő ismeretlen zeneszerzők, és egy-két ismerős. Noalé Márki kézen fogta a gyereket, hogy elhúzza az ostrom elől. Másik kezével pedig egy kis kopasz vén embert húzott oda, akinek arca telt volt szemölcsel. Liszt Ádám is hozzájuk lépett. Na nézd csak, fiam, szólt a Márki, a minap magyaráztam neked a frenológiáról. Nos, ez az úr Gall, a nagy tudós. Mindenáról látni akarja a koponyádat, hogy a dudoraidat megvizsgálhassa. A gyerek felnevetett az agtudósra. Az azonban komoly maradt, és sóváran esett neki a fiú fejének. Tapogatta, nézegette, forgatta, majd az apához fordult, és németül szólt hozzá. Uram, így nem látok semmit, pedig ezt a koponyát okvetlen alapos vizsgálat tárgyává kell tennem, mert a lángelmet tudoraival foglalkozom. Engedje meg, hogy a gyermek fejéről gipszleöntést készíthessek. Nem fáj? Kérdezte ilyetten a világ első zongorása. Nem, semmit. Megbeszélték a találkozót, Gall másnap megjelent az Angleterben műszereivel és egy segéddel. Három álló órát elvett a gyerek zongorázásából, és búcsúzáskor a tudomány nevében köszönetét fejezte ki a lángelme szüleinek, és kijelentette, hogy a fiú dudorait könyvben fogja feldolgozni. A lapok a teljes ámulat hangján írtak a hangversenyről, ultrák és liberálisok egyaránt. Ez aztán művész, de milyen igazi nagy művész, írta az egyik. Büszke és férfias játék, eleganciája elbűvölő, részletei tökéletesek, írta az Étoile. Képtelenség megérteni, írta a harmadik, hogy 10 új, amely alig érje át a hanglétrát, hogyan tud így megsokszorozódni. A hallgatók közül sokan azt kiáltották, hogy ez csodatétel, s valóban voltak, akik azt hitték, hogy itt valami bűvészi varázslat történt. A legrajongóbb hangon a szélső királypárti Drapeau Blanc írt. Ennek kritikusa Martin V. okkult dolgokra hivatkozva azt bizonygatta, hogy az elhalt Mozart lelke ebbe a fiúba költözött. Liszt Ádám másnap 1000 forintot tett postára, Eszterházi Herceg központi uradalmi igazgatósága címére. Ennyire növekedtek az előlegek és segélyek, amelyeket eddig a nagyúrtól igénybe vett, most megadta, és még bőven maradt pénze. A jövőre gond nélkül gondolhatott. Anyagiakban nem is volt gondja, de a gyerek erkölcsi fejlődése annál több gondot okozott neki. Mialatt a fiút most már ragályossá vált rajongással becézték és kényeztették a társaság hölgyei, ő egyre szigorúbban fogta, és otthon állandóan zsörtölődött, korholta, piszkálta, sőt, egy napon nagyot határozott. Miután órákon keresztül hosszú és mélyreható tanácskozásokat folytatott az anyával, elővette a gyereket. Ide hallgass! Fontos dolgot akarok közölni veled. Mivel erkölcsi fejlődésedet végzetes bajok fenyegetik, változtatni fogunk a dolgokon. Anyád közelléte puhítóan hat rád. Ezt ő maga is belátja, azon kívül sehogy sem bír külföldön élni. Ezért úgy döntöttem, hogy már májusban átmegyünk Angliába, annál is inkább, mert a fiatal Erard ugyanakkor megy át, és mi vele fogunk utazni. Anyád pedig arra az időre Stájerországba költözik a nővéréhez. Nem, egy szót se halljak. Ezt én így határoztam el, és ez így is lesz. Meg kell szoknod, hogy férfivá akarlak nevelni, nem pedig érzelmes, nyafogó, édeskés, vénkisasszonyjá. Anyád is így találja helyesnek. Még hozzáteszem, hogy elég volt a pucizásból. Egy komoly fiút nem hívnak pucinak. Ezentúl Franci lesz a neved, és a puci szót ne halljam többet. Mama, szólt a gyerek sírásra hajló hangon. Maga haza utazik. Igaz? Igaz, fiacskám, felelt azonnal, könnyezve az anya. Apádnak teljesen igaza van. Ez így lesz jó. Két napi szakadatlan sírás következett erre. De a könnyek el tudnak fáradni, aztán még Théolon, a szűmműíró ugyanakkor elhozta a teljesen kész szövegkönyvet. Nagyon szép címe volt, Don Sange vagy a szerelem vár. Ennek érdekessége elvonta a figyelmét bánatától. Lázasan kezdte olvasni, és ahogy olvasta, a versorok szinte maguktól zenélni kezdtek a fejében. Arról szólt a dolog, hogy van egy varázslatos vár, a szerelem vár, ahová csak azoknak szabad belépni, akiknek szerelme viszonzásra talál. Ezért Don Sange nem mehet a várba, mert ő reménytelenül szereti Elzír hercegnőt. A vár gazdája, Alidor varázsló, segíteni akar a szegény Don Sange baján. Mikor Elzír hercegnő Novarrába indul, hogy nőül menjen az ottani herceghez, a varázsló éjszaka vihart bocsát rá. A hercegnő kénytelen a vár alatt megállni. Egy lugasban várja a vihar elmúltát, és ekkor megjelenik Don Sange. Forró vallomásokkal ostromolja, de hiába a hercegnő közömbösnek találja őt. Most Alidor egy szörnyetegnek tetteti magát, és úgy tesz, mintha Elzírét el akarná rabolni. A bátor Sange párbajra hívta ki, a párbajban Sange sebet kap. Ekkor a hercegnő rájön, hogy tulajdonképpen mégis szereti Sange-t, és elvesztését nem bírná ki. Lemond tehát a navarrai koronáról, és Sange lesz. Most már mind a ketten bemehetnek a szerelemvárba. Ahogy az utolsó oldalt elolvasta, már sietett vele a zongorához, testtel, lélekkel komponálni kezdett, de közben folyton sajogva ütötte föl fejét a fájdalom, el kell szakadnia anyjától. Az elválást úgy úszták meg, hogy becsapták a gyereket. Az anya egy este igen meleg ölelések és csókok közben fektette le, úgy volt, hogy két nap múlva utazik, de másnap reggel, mire felkelt, anyjának hűlt helyét találta a fiú. Korán reggel elutazott. A gyerek visszafeküdt ágyába, és olyan sírásra fakadt, hogy elájult. Két napig feküdt, Érárdék jöttek át hozzá vigasztalni. Két nap múlva felkelt, és még napokig szótlanul lézengett a szobában. Mivel hangversenye minden nap volt egy, a meghívó házakhoz kénytelen, kelletlen elment ugyan, de aztán megint csak elvonult valami kuckóba búsulni, és még a zongorához nyúlni sem volt kedve. Lassan aztán megnyugodott. De mikor május végén Pierre Erard-dal elindultak Londonba, és a kikötőből elinduló hajó és a part között nőni kezdett a távolság, a csodagyerek anyjára gondolt, elbújt egy sarokba, és sírt.